alkotóin. A hevtai misztikus trió legismertebb és legnagyobb hatású alakja, hevtai vagy Nagyszent Gertrúd 1256-ban látta meg a napvilágot Türingiában. Feltehetően nemesi származású szüleiről semmit sem tudunk, valódi nevét sem ismerjük, csak annyi biztos, hogy a kislány 5 esztendősen árvaságra jutott, és így került 1261-ben Hefta a Ciszterregulát követő, Gertrúd von Hakeborn apátnő irányítása alatt álló apáca kolostorába, ahol a nála 1,5 évtizeddel idősebb Mechtild von Hakeborn lett a nevelője. Tanulmányai során Gertrúd kiválóan elsajátította a latin nyelvet, és klerikusokat is megszégyenítő bölcseleti és teológiai tudásra tett szert. Már fogadalmas szerzetes nővérként 1281-ben voltak az első látomásai, amelyeket liturgikus alkalmakhoz kapcsolódó misztikus élmények sora követett. Ettől kezdve teljes egészében átadta magát az elmélkedő, szemlélődő életnek, 1289-től pedig folyamatosan latin nyelven, írásban is rögzítette lelki tapasztalatait. Mindez nem állt távol Hefta szellemétől, hiszen ebben az időben 1270-től haláláig itt élt egy másik jelentős 13. századi német női misztikus, az egykori Begina, a már idős Mechtild von Magdeburg is, akinek Mechtild von Hakeborn és Gertrúd viselte a gondját. Gertrúd 1288-tól súlyos betegségben szenvedett, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy a két Mechtild lelki tapasztalatainak lejegyzése mellett terjedelmes és nagy hatású, még a barokk korszak misztikájára is komoly befolyással bíró életművet hagyjon az utókorra. Nem pusztán íródeákként, hanem szerzőtársként, az utolsó részek alkotójaként is közreműködött Mechtild von Hakeborn művének a különleges kegyelem könyvének létrehozatalában, saját misztikus élményeit pedig Legatus Divinae Pietatis, az isteni jóság küldötte című munkája tartalmazza. Ennek egyes részeit viszont nem ő, hanem a Mechtildet vele együtt ápolóan misztikus élményeket át nem élő, titokzatos névtelen társa foglalta eleve latin nyelven írásba, aki halála után a mű elejére illesztette vitáját, életrajzát is, és akinek alig, hanem nem csupán a hevtai misztikusok hagyatékának megőrzésében, hanem megalkotásában is jelentős szerepe volt. Maga Gertrúd szerzője volt egy másik, ugyancsak ékes latinsággal megfogalmazott műnek is, amely az Exercitia Spiritualia címet viseli, és lényegében imák és elmélkedések gyűjteménye, amolyan lelki gyakorlatos könyv. Hevtai Gertrúd hosszú szenvedés után 46 évesen, 1302-ben távozott az élők sorából, nevét és művét azonban már a kortársak is jól ismerték. Szerzetesi környezetben kezdettől szentként tisztelték, műveit másolták, olvasták, neve elé pedig a kivételes tisztelet jeleként egy idő után a nagy jelzőt is odaillesztették. Munkái nyomtatásban először 1536-ban láttak napvilágot, szentként való tiszteletét pedig, mint régtől fogva meglévőt, bár hivatalos oltárra emelésére soha nem került sor, Róma 1738-ban engedélyezte, a 19. századtól pedig ő a nyugat-indiai szigetvilág védőszentje. Az ikonográfiában apátnőként, néha kisegerek társaságában ábrázolják, amint Jézus szíve tiszteletére utalva lángoló szívet tart a kezében. Gertrúd főműve a Legatus, az isteni jóság küldötte olyan látomásos könyv, amelyet a nővér és névtelen munkatársa tudatosan és az úr határozott szándékának engedelmeskedve arra szánt, hogy széles olvasóközönségi ámbor, léleképítő, az egyházi hatóságok által is kifogástalannak ítélt olvasmánya legyen. Így szinte szerzői arszpoétikának is felfogható, amikor azt olvassuk a szövegben, hogy aki a könyvet idézem Isten dicsőségére igaz hittel, alázatos áhítattal és istenfélő hálával olvassa, az mentesül halálos bűneitől, s elnyeri a lelki vigasztalás kegyelmét, és ráadásul nagyobb kegyelmek befogadására is képessé válik. A látomások hitelét tehát maga az Úr, mint égi lektor és szerkesztő igazolja, aki így beszél. Azzal a szeretettel, amivel kegyesen tudattam veled mindazt, ami ebben a könyvben írva áll, rád bíztam az egészet annak emlékezetére, aki hallgatta szavaidat. Összeállítottam, elrendeztem, és tetszésemnek megfelelően írattam leveled mindent. Mindez azonban a szöveg szerint nem oszlatta el Gertrúdnak azokat a kételjeit, hogy valóban méltó és hivatott-e az égi élmények megörökítésére, ám válasz is érkezik erre odafentről. Azt akarom, hogy isteni kegyelmemnek ellenkezés nélkül biztos tanulja szívesen jegyzeteidben, pontosan ebben a korban, amikor sokakkal kívánok jót tenni. Alig, hanem a Gertrúddal együtt dolgozó névtelen nővér szerkesztői munkálkodásának köszönhető, hogy a misztikus tapasztalatok és látások laza fűzére a legátus szövegében szigorú tematikai rend szerint rendeződik. Így kerül a művérére bevezetésként Gertrúd munkatársa által összeállított vitája életrajza. A második könyv a legszemélyesebb, hiszen itt a misztikus élmények és tudás kegyelmi állapotában átélt elbeszélés következik. A következő, harmadik, ötödik könyvekben a szöveg egyes szám harmadik személyre vált, azt tanúsítva, hogy itt a munkatárs ír, Gertrúd pedig a háttérben emlékezik, beszél, néha talán diktál. Ebben az anyagban esik szó a misztikus által elnyert kegyelmi ajándékokról és az általa megélt jelenésekről, a záró részben pedig a névtelen nővér a már halott Gertrúd érdemeit veszi sorra, isteni közlésre hivatkozva. Gertrúd gondolkodásának középpontjában kortársaihoz hasonlóan a szeretet misztika, az Amor Dei érzésvilága áll, ám nem a mennyasszony vőlegény gondolatkör, hanem a szeretet lényegét jelentő szívek találkozása formájában. Így az ő kapcsolata az Úrral a szívek párbeszéde, ezért könyörög az elragadtatás pillanataiban, szúrd át szívemet isteni szereteted erejével. A szív itt nyilvánvaló módon a szeretet forrása és lakhelye, az átszúratás motívum pedig világosan Krisztus oldalsebére utal, azzal a szándékkal, hogy szüntelenül tisztelje a kereszten függő Úr szeretetét. Jézus szíve azonban Gertrúd számára nem tárgy, anyagi valóság, mint más misztikusoknál, hanem jelkép, maga a nem megszemélyesített, hanem tárgyiasított szeretet, izzó lámpás és a lélek, az emberi szív felé áradó erő, eszköz arra, hogy Isten és az emberi lélek szeretett párbeszédbe léphessen egymással. Valójában a gertrúdi élményvilág egészesen más, mint egy ilyen szív és szív közötti dialógus, amelynek kezdete a misztikus 26. életévéhez, az 1282-es esztendőhöz köthető. Ekkor ismerte fel Gertrúd egy belső élményben, hogy, idézem, Istentől távol, az Istentől való különbözőség területén járt, mivel túlságosan a nagy erővel vetette bele magát világi tanulmányaiba, és egészen eddig a napig nem emelte szellemének szemét a lelki igazságok fényére. Szenvedélyesen a világ bölcsességének örömeire vágyakozott, s ezzel megfosztotta magát a valódi bölcsesség gyönyöreinek megízlelésétől. Ezt a belátást az első látomásos találkozás követte, az Úr jelent meg neki Daliás ifjú alakjában, azt ígérve, hogy megváltalak és megmentelek, ne félj, megrégszegítlek isteni gyönyöröm árjával. Ez az öröm árandósul azután Gertrúd mindennapjaiban, a kolostor kertjében, a természet szépségének és az imádság ihletettségének közegében éled újra szeretet közössége az Úrral, aki szelíden tanítani kezdi. Helyes cselekvésve, törekedve növekedj úgy, mint a zöldellő fák, és szabad repüléssel a földi dolgokat semmibe véve törekedj az ég felé, mint a galambok. A szabadság és a szeretet áhított állapota ez, a szívek találkozása, amikor Isten beköltözik az ember szívébe, és tartósan lakást vesz benne. Ez a tartós együttlét ad módot arra, amire Gertrúd vágyakozik. Könyörületes Isten, írd be drága véreddel sebeidet a szívembe, hogy olvasni tudjam bennük kínszenvedésedet és szeretetedet, s hogy együtt szenvedésem fájdalma megindítsa és felszítsa bennem a szeretet tüzét. Ilyen állapotban Gertrúd maga is belső, láthatatlan, ám fájdalmas stigmákat nyer, amelyek nem mások, mint Isten kegyelmének, ember szeretetének és Krisztus átható szeretetének jegyei. Az ilyen állapot imára múzdít, elmélkedésre indít, látomásos élményeknek válik a forrásává, olyanoknak, mint a találkozás Máriával, vagy amikor a lelki észlelés világában a kisded Jézust öleli magához. A lelki történések közepette Gertrúd maga is átéli az Úr földi életének eseményeit. Társa, szereplője lesz mindannak, ami vele történik, miközben akár csak a fiú kiüresíti önmagát. Ami így előáll, az a lélek boldog üressége, a szent gyönyör és boldogság állapota, amelyben a lélek bepillantás nyer a paradicsom titkaiba, és mint Krisztus társa és mátkája, megízlel valamit az Istennél lévőket megillető öröm végtelennyéből. Ekkor érkezik el az a pillanat, amiről Gertrúd úgy számol be, hogy láttam az Urat színről színre, de nem látomásban, nem testi szemmel, hanem az érzéki valóság erejében, a lélek boldog ragyogásában. Ez a találkozás olyan volt, mintha belülről emésztette volna minden csontomat, elégetve húsomat és testemet úgy, hogy egész lényem nem érzett mást, csak ezt az isteni fénysugarat, amely a mondható túli boldogságot okozva, mint egy saját magával játszott, s a fényes tisztaság semmihez sem hasonlító örömét árasztotta szét lelkemben. Talán éppen a Krisztussal való misztikus egyesülés élménye adta a bátorságot Gertrúdnak arra, hogy lelki útjának tapasztalatait tanító, imádságos és elmélkedő módszereket kínáló útmutatóban az Exercitia Spiritualia címet viselő lelki gyakorlatos munkában is megörökítse. Ez a munka a lelki élet sajátos módszertana, valójában a lelki élet 7 lépcsőfokán a megszentelődéshez vezető kalauz. A szemlélődés első látomása a keresztség lelki újjászületésként való megélése, amelyre a valódi belső megtérés élményének felidézése következik. A harmadik lépcsőfokon a léleknek arra kell emlékeznie, hogy miként köt lelki jegyességet, egyesül szerelemben, kell egybe és fonódik össze tiszta lélekkel a mennyei vőlegénnyel, szétszakíthatatlan kapocsal. A negyedik állomás a fogadalomtétel, amelyben a szeretet kapcsolat kötelezettséggé, szabályá, az engedelmes szeretet állapotává nemesül. Az út ötödik stádiuma pedig az Isten dicséret, amely nem más, mint a szeretetnek szentelt, az imában, az áhítatban, a liturgiában megvalósuló szolgálat. A lélek útjának hatodik állomása is Isten dicséret, ám ezúttal már elemelkedve a külső cselekedetektől, hiszen ez a lélek mélyén és magányában, csak Isten társaságában és Isten közelségében teljesedik ki. Végül elérkezik az út utolsó állomása, a bűnbánat és a halálra való készület, amely a szeretettel folytatott párbeszéd és részesedés az Úr szenvedéséből, hogy a földi lét végeztével az árva lélek bebocsátást nyerhessen az isteni szív szobájába. Kedves hallgatóim, időnk ezzel lejárt, legközelebb a francia Begina misztika világát vesszük majd szemügyre. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják a mikrofonnál Pap Ágnes.